Sziasztok! Jó itt lenni köztetek, és hát a Debreceniekkel talán többször találkoztam, legalább ha régóta vagytok az új remény gyülekezetben, meg nem is olyan rég voltam, talán nem is tavaly, hanem tavaly előtt talán. De Szegeden nem voltam még az új remény gyülekezetben, úgyhogy biztos, hogy vannak, akik nem ismernek engem személyesen. De örülök, hogy itt lehetek köztetek. Sanyi megkért arra, hogy pár szót mondjak a családomról. Aki nem tudta, ugye eredetileg Amerikából jöttünk, de ez elég rég volt, tehát 93-ban költöztünk Magyarországra, ketten a feleségemmel, és olyan sok időt telt el azóta, hogy 4 gyermek megszületett, 3 már felnőtt is kiment Amerikába, és egy van még itt van velünk, 17 évesen. De itt a nyár, és 2 lány visszajött, hazajött Amerikából, és itthon van most velünk, úgyhogy örülünk a lehetőségnek, hogy együtt legyünk egy kicsit. Ugye Esztergomban alapítottunk egy gyülekezetet 95-ben, úgyhogy 23 éves az esztergomi baptista gyülekezet. Volt egy lehetőségem 10 évig pásztorolni egy gyülekezetet Tatán is, és azt hát egy kicsit több mint egy éve ezelőtt át tudtam adni egy fiatal lelki pásztornak, és az szépen megy ott Tatán a misszió, és ő tovább viszi azt. És az Úr szívemre helyezte azt egyébként, ez egy elég friss élet, hogy Sanyi hallotta, mert Lajossal beszéltem erről, de Rácz Lajossal beszéltem erről, hogy tervemben van az, hogy a következő évben, talán egy éven belül, akkor Budapesten is plántálni egy új gyülekezetet, és úgyhogy ez nagyon a szívemben van, körülbelül 5 éve van a szívemben az, hogy jó lenne ott plántálni. Ugye nem az a terv, hogy átadom Esztergomot, hanem Esztergom mellett akkor egy új plántálásba kezdenék, úgyhogy ezért is lehet imádkozni, hogy az Úr vezessen bennünket, hogy próbáljuk a indító csapatot összeszedni, és a hátteret, meg mindent, ami kell hozzá. Nem tudom, hogy hát szerintem láttátok és tudjátok, hogy mi a fő témánk ezen a héten. És ugye az Úrnak örömelti erősségetek, és nagyon örülök, hogy én vagyok az első a héten. Ugye, jönnek utána, mert nekem akkor nem kellett attól tartani, hogy biztos egy más akkor ugye előttem, akkor elmondja ugyanazt, mert én úgy döntöttem, hogy az alapigéből szeretnék kiindulni a Nehémiás könyvéből. Elég sokat foglalkoztam ezzel az igével múlt héten. Eredeti tervem az volt, hogy egy ígéretés lesz ebből az ige részből, és a végén mind a kettő van ugyanebből az ige versből. Úgyhogy remélem, hogy áldás lesz számotokra, és hogy akik jönnek utánam, azok majd pótolják a hiányokat, és kiegészítik, és sok mindent fognak mondani erről a témáról ezen a héten. Szerintem egy nagyszerű téma egy családi táborra, és mi is csinálunk családi táborokat, és ugyanúgy, ahogy mint egy szülő, hány szülő van itt, akinek van legalább 2 gyermeke? Sokat, jó? Emlékszem, amikor gyermekeim kicsik voltak, hogy milyen nagyszerű érzés volt az, és biztos, hogy átéltétek ezt, hogy ugye a gyerekek játszottak a másik szobában, és éppen ugye semmi veszekedés, semmi hiszti, és akkor azt gondol, hogy biztos valami baj van. Bemész, és meglátod azt, hogy nagyon szépen játszanak egymással. És ez egy gyönyörű érzés, nem? Hogy a gyerekek szeretik egymást, együtt játszanak, szépen játszanak. És valahogy az a érzés, és nem tudom, hogy a Sanyi mit él át egy ilyen héten. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen egyszerű dolog néha, mint lelkipász, hogy csak egy kicsit hátradőlni és körülnézni, és látni azt, hogy a gyülekezet szépen el van egymással. És beszélgetnek, társasoznak, röplabdáznak, vagy nem tudom, mik lesznek ezen a héten, és csak egy olyan jó érzés azt látni, hogy örömben vagyunk együtt, és békességben, és szeretetben. És azt kívánom nektek ezen a héten, hogy legyen így, hogy sok-sok öröm, sok-sok áldás, sok-sok békesség és szeretet legyen köztetek ezen a héten. Most, hogy beszélünk, akkor bevezettem ezt a témát, hogy az Úrnak öröme a ti erősségetek. Mit gondoltok? Néztem egy kis statisztikát, hogy ugye világban rangsorolták az országokat, hogy melyik a legboldogabb ország, melyik a legkevésbé boldog ország, és mit gondoltok, hogy Magyarország a világ rangsorban hol helyezkedik el? Legfelül? Jó. Most itt nincs a teljes lista, de lehet, hogy megtaláljátok itt Hungary 91. helyen. Azért van ennél rosszabb is. Ugye alattunk van Pakisztán, Lebanon és egyéb országok. Nem azt mondták, hogy a szomszéd országok közül csak egy ország van mögöttünk, és ez Ukrajna. Talán érthető is, hogy a háborúban. De azért javultunk, azt mondták, hogy az elmúlt években ez a 91, ez már javulás. Úgyhogy megfelelő irányba halad az ország. De igazából azt kell mondani, hogy sokszor talán azt kell mondani, hogy mi magyar emberek, és én is magyar ember vagyok, jó? Magyar állampolgár, hogy a magamat is beleveszem, hogy kicsit pessimisták vagyunk, és sokszor úgy érezzük, hogy tehát inkább azt látjuk, ami nincs, mint az, ami van, meg stb. Úgyhogy a boldogságnak a hát felmérése szerint valahogy itt tartunk. Van egy másik statisztika, és ez pont Magyarországra van bontva. Egyébként a Boldogság Intézetnek a munkája ez, hogyha van, aki szeretné egy kicsit utána járni, hogy megye szerint hol vannak legboldogabb emberek Magyarországon, és hol vannak legkevésbé. Debrecen megyében is van? A legboldogtalanabb nép van a Hajdú-Bihar megyében. Gondolom, hogy Debrecen kivétel, de nagyon érdekes volt nekünk azt látni, hogy Komárom-Esztergom mosolyog, úgyhogy örülünk neki. Nem mindig azt érzem, hogy az emberek mindig mosolyognak ott. Hát, kik vannak Szegedről? Hát ti egy kicsit jobban álltok. Látjátok, itt az ilyen átlagosan boldog emberek vagytok. Hát, valahogy így néz ki Magyarország. És akkor volt még egy kis statisztika itt. Magyarország boldogság térképe konklúzió. Boldog Magyarországon az, aki először nő. A nők boldogabbak, mint a férfiak. Most nem tudom, hogy ez mennyire igaz a te családodban. Dunán túlon él, sajnálom, elnézést, hívlak meneteket, vidéki, hát azt talán bejön egy-egy helyen. Diplomás, életkora 30 és 50 év közötti családos, 4 vagy annál több gyermeke van. Kinek van 4 gyermeke, vagy több? Csak egy. Na látjátok, hogy mit dolgozni kell, még lehet ezen. Eddig a feleségem ezt nézte, és a 7. pontig mindegyik igaz rá. Tehát, hogy mert 4 gyermekünk van. Vállalkozó, az most már nem. Erős a pszichológiai immunitása, fejlett a boldogság teremtő képessége, a virágzás állapotában van. Na ezek az igazi boldog emberek Magyarországon. Kevésbé boldog Magyarországon az, aki férfi. Hát sajnos, erről nem tehetünk, ugye. Észak-Magyarországon él, hát mi csak látogatjuk most jelenleg, de fővárosi 8 általános végzett, 50 évnél idősebb. Ki az, aki 50 évnél idősebb? Hát sajnos, én is. Egyedül él, gyermektelen, munkanélküli, gyenge, pszichológiai immunitása, fejletlen, boldogságteremtő képessége, a levertség állapotában van. Na, ezen egy kicsit nevettünk, de igazából csak akarom egy kicsit ezzel bevezetni, hogy gondolkodjunk azon. Mi lenne, hogy hozzátok jöttek volna egy kérdőívvel, és a saját életedet kellett volna értékelni a boldogság szempontjából, mi jött volna neked? Tehát mondjuk a mosolyok között, tehát ilyen szomorú arc jött volna ki, vagy átlagosan boldog vagy, vagy inkább boldog, vagy mi lett volna neked a boldogság szintje? Most én tudom azt, hogy lehet különbséget tenni boldogság és öröm között, és az biztos, hogy így van. Ugye általában úgy beszélünk az örömről, hogy ez egy ilyen belső, inkább állandó állapot, ami jellemzi ugye a szívünknek az állapot, tehát a boldogság inkább a felszínen van. Mégis összefüggés van a kettő között, és talán érdemes ezen gondolkodni, ahogy kezdjük ezt a hetet, hogy hogy állunk ezzel. Talán ismersz, vagy ismertetek olyan embereket, akikből sugárzik az öröm. Te ismersz ilyen embert, akiből alapvetően azt mondja, hogy általában sugárzik belőle. Tehát ezek azok az emberek, hogyha belépnek a szobába, a terembe, ahol vagy, mindjárt javul mindenkinek a kedve, nem? De valahogy emelik a jó kedvet. Ezek azok az emberek, akik, tehát valahogy csak jó velük lenni, nem? Főleg egy kicsit el vagy csüggedve meg, vagy fáradva. Jó ezzel az emberrel beszélgetni, mert egy kicsit megvidámítja a szívedet, bátorít téged. Ismerünk ilyen embereket? Vagyunk mi ilyen emberek? Hát én sem mondanám azt, hogy mindig az vagyok. De ezen lehet dolgozni, nem? Ezen lehet dolgozni. És a mai napon akkor belekezdenek egy kicsit abba, hogy ez hogy is történik az életünkben. Ugye van itt az az alapige, amivel kezdtünk, hogy az Úrnak az öröme a ti erősségetek. Most lehet, hogy ezt az igét másféleképpen hallottad. Néha ugye látjuk ilyen kis igéskártyán, vagy néha egy plakáton is látjuk, mert egy elég népszerű kis igerész ez. De néha másképpen van fogalmazva, nem? Láttátok úgy, hogy az Úrban való öröm, a te erőd, vagy valami ilyesmi. És megmondanám őszintén, hogy van egy kis, én azt mondjam, eltérés fordításokban, hogy kinek az öröméről van szó. Az Úrnak az öröme, vagy a mi örömünk. És mutatok nektek néhány fordítás is, akkor hoppá. Lehet, hogy nem fogom mutatni nektek néhány fordítást. Szerintem eltakartam a képpel. Akkor felolvasom nektek. Szerintem nem a gépen van a gond, hanem tehát én szerintem rányomtam egy képet arra. De megnézheted. Hadd olvassam fel. Régi és új Károlé ugyanazt mondja, az Úrnak örömeti erősségetek. A régi új fordítás ezt mondja, az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Na figyeljük azt, az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Az kinek az öröme? Hát az már az én örömem, ugye? Az Úr előtt való. A revidiát új fordítás, ami 2014-ben jött ki, az Úr előtt való örvendezés. A ti menedéketek. Szent István katolikus az Úrban való öröm, az erősségetek. Itt is azt látnak, hogy inkább az embernek az öröméről van szó, az Úr előtt való öröm, az Úrban való öröm. És akkor az egyszerű fordítás így mondja, töltsön be titeket az örökké való öröme, mert abból nyertek erőt. Na, valahol megtaláltad. Oké. Most ha nézzük akkor az egyszerű fordítás, akkor egy kicsit én azt mondanám, hogy én mindig az egyszerű fordítása úgy érzem sokszor, hogy ez inkább értelmezés, mint fordítás. Ugyanakkor én azt mondanám, néha nagyon mondom, hogy na, ezt eltalálták, és ez nagyon jó. Néha úgy mondom, hogy ezt nem találták el, és akkor nem olvasom fel. De itt ennél a pontnál én azt gondolom, hogy elég jó összehozza ezt a kettőt, nem? Mert ebben az igében, a fordításban kinek az öröméről van szó? Az Úrnak az öröme, az örökké való öröme. De mi történik ezzel az örömmel? Betört bennünket. Jó, tehát, hogy másik kicsit az, mint én valahogy örülök az Úrnak a jelenlétében. Erről is beszélünk, hogy ez egy jó dolog. Mert itt az örömnek a forrása mégis az Isten, az ő öröme, de mégis, mivel betört engem, én is örülni fogok, nem? Az ő öröme átjár engem, az ő öröme betört engem, és akkor ezt látjuk, talán összehozza egy kicsit ezt a képet. Mit gondoltok Istenről? Örül, hogy milyen lelki állapotban van a mai napon Isten? Most, hogyha be tudnánk lépni Istennek a tróntermébe, és tehát Istenet tekintenénk. Mit látnánk? Örömöt látnánk, haragot látnánk, szomorúságot látnánk. Hát lehet erről beszélgetni, de igazából én azt akarom mutatni nektek, hogy Istennek az egyik tulajdonsága az, hogy alapvetően örül. Most az, hogy most mindig örül, ha vétkezelés, vagy... Tehát ugye ezek olyan dolgok, hogy Isten, mi azt tudjuk, hogy haragszik a bűn miatt. A bűn mindig történik valahol a világban, és sokszor a mi életünkben is. Azt jelenti, hogy mindig van miért haragudnia Isten. De a Biblia beszél Istennek az öröméről is, mint egy állandó állapotról. Tehát például itt a Máté 25-ben azt olvassuk az atyáról, ugye ez a talentumokról szóló igerész, mondta neki az ő ura, jó vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Most lehet, hogy mondani, hát jó, most éppen örül, mert te jól szolgáltál, de mintha ez egy ilyen állandó állapot, nem? Az atyának az örömébe lépünk be, tehát ő örül. Vagy lehet, hogy ez az ige az Ószövetségből jobban mutatja ezt, mint egy állandó állapotot. A dicsőség és tisztesség jár ő előtte. Erő és vigasság van lakóhelyen. Miért fontos talán azt látni, hogy én azt gondolom, jó, legalább ha úgy mennénk Isten elé, mint az ő gyermekei, és feltekintünk az ő arcára, alapvetően azt látnánk, hogy Isten örül. Tehát én azt látom az ő örömében, hogy jó, a világban sok minden zajlik, ami nem tetszik neki, az egyértelmű, nem? Rengeteg erőszak, bűn, háború, mindenféle rossz dolog. De én azt gondolom, hogy mégis, ugye, mivel minden az ő uralma alatt van, és ő tudja, mi lesz a vége, és ő ki is munkálja. Tehát Isten nem esik pánikba, nem keseredik el, mi elkeserünk, nem? Hanem Isten alapvetően örül. Nem tudom, hogy tudtok visszagondolni arra, amikor gyermekek voltatok, és lehet, hogy egy olyan helyzetben, mint amikor féltél. És féltél, talán féltél a vihartól, vagy féltél valami hangtól a szobádba, vagy nem tudom, mitől féltél, és beszaladtál a nappaliba, vagy nem tudom, a apunak az hálószobájába, és ő rá tekintettél, és rád mosolygott. Na, az mit adott neked? Hát minden rendben van. Apu mosolyog, ha mosolyog rám, akkor minden rendben van, nem? Megnyugodhatok. És valahogy én azt gondolom, hogy Istennek ez az állapot, amire gondolhatunk, hogy akármi zajlik a világban, akármi zajlik körülöttünk, akármi zajlik a munkahelyeden, akármi zajlik a családban, beszaladhatunk egy kicsit az ő tróntermébe, föltekinthetünk az ő arcára, és Isten ránk tekint, és mosolyog. És megnyugodhatunk, hogyha az atya mosolyog, akkor minden rendben lesz. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy meggyógyul a beteg. Van, amikor igen, van, amikor nem. Nem azt jelenti feltétlenül, hogy akkor nem veszíted el a munkahelyedet, vagy feltétlenül ugye megváltozik a körülmény, amiben éppen vagy. De azt jelenti, hogy minden rendben van. Mert rendben vagy a kapcsolat Istennel, és ő rád mosolyog. Na, hadd vigyem egy kicsit tovább, ezt ugye látjuk az atyának az örömét, de nézzük Jézust. Ezeket beszéltem egyébként, ez a János 15, ugye a szőlőveszőnek az igéje, ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek. Kinek az öröme? Az én öröme. És a ti örömetek így beteljék. Megint ugye a kérdés, az Isten kép, kérdés a Jézus kép, Jézus képen. Hogyan képzeled Jézust? Jó lenne, nem? Jó lenne kicsit belenézni, ugye sok filmet látunk, de a film mégis ugye valakinek az elképzelése arról, hogy Jézus hogy nézett ki, vagy hogy viselkedett. Ugye az igében sok mindent látunk, de nem minden arckifejezés, nem tudjuk látni, hogy most hogyan nézett most éppen Péterre vagy Jánosra egy adott helyzetben. Mosolygott vagy nem mosolygott, amikor mondott valamit. Tehát ezeket alapvetően nem látjuk. De én azt gondolom, hogy ha van egy olyan Isten vagy Jézus képet, hogy mindig olyan komoly, vagy nem, nincs benne egy vidámság, egy jókedv. Én azt gondolom, hogy beszéltünk olyan emberekről az elején, akikből sugárzik az öröm, mit gondoltok Jézusról? Nem ő volt a legjobb ilyen ember? Tehát akiből sugárzott, az az öröm, az a békesség, az a nyugalom, nem? És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a tanítványok feltekintettek Jézus arcára, és maga látták az örömöt, látták a mosolyt, akkor megnyugodtak. Jézus Krisztusnak az öröme, és akkor még nézzük a léleknek az örömét. Két igét hoztam, a tanítványok pedig beteltek vala örömmel és szent lélekkel. Ez a kettő együtt jár. Miért? Mert a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség. Tehát mondhatnák azt, hogy ha valaki teljes örömmel, hogy teljes szent lélekkel. Vagy mondhatnák azt, hogy ha valaki teljes szent lélekkel, hogy teljes örömmel. Hát igen, szerintem ez a kettő dolog együtt jár, és itt mindenképpen talán különbséget kell tenni a pillanatnyi boldogság és a tartós öröm között. Mégis azt kell mondani, hogy aki szent lélekkel teljes, az egyik jellemvonás lesz az, hogy öröm. Öröm lesz a szívében, kisugárzik belőle az öröm. Miért néztük ezt, hogy az Atya, a Fiú, a Szentlélek, ugye a Biblia beszél arra, hogy örülnek. Ugye, mert az alapigénk mit mondott? Az Úrnak öröme a ti erősségetek. Tehát az öröm, örömnek a forrása az az Isten. Jó, az emberek sok mindenben keresnek örömöt, nem? Sok mindenben keresnek örömöt, és csalódnak. Nem? Ha nem Istenben keresed, lehet, hogy egy darabig egy pillanatnyi örömöt tanálsz, pillanatnyi boldogságot, gyönyörűséget tanálsz, de alapvetően a valódi, igazi öröm az Istennél található. Most visszatérnénk a Nehémiás 8. fejezetéhez, és egy picit azt szeretném megmutatni nektek itt, hogy akkor Isten hogyan közli velünk ezt az örömöt, hogyan adja át nekünk ezt az örömöt, tehát hol, vagy hogyan, vagy miként, hogy egy kicsit gyakorlatibb legyen az, mint egyszerűen azt mondani, hogy Istenben találod az örömöt, jó, de hogyan, hogyan, miként. Úgyhogy nézzük akkor egy kicsit ezt az igét. Hadd mondjam a hátterét ennek az igének egyébként. Nehémiás könyve, valaki tudja, hogy alapvetően miről szól? Hogy? Az újraépítés, ugye? A falnak az építése. Esdrás könyvében olvassunk arról, hogy a templomot felépítették, amikor visszatértek a zsidók ugye Babiloniából, de a kőfalat nem. A városnak egy jelentős része romokban maradt. Ugye Nehémiás erről számolt be királynak az első fejezetben, hogy tudnék itt én jókedve itt lenni, vagy örömmel lenni, amikor a szűrővárosom, vagy a hazám romokban hever. És ugye Nehémiás visszament ugye a királynak az áldásával, hogy újraépítse a falat és a várost. És ezen túl vannak, amikor eljutunk a 8. fejezethez. De itt jön a lelki megújulás. Nem csak a várost kell újraépíteni, hanem Isten népét kell megújítani, tehát szükségük van megújulásra. És a 8. fejezet úgy kezdődik, hogy itt egy konkrét napon történik ez, a 8. fejezet 1. vers, mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai már városaikban laktak, az egész nép egy emberként összegyűlt a téren, a vízi kapu előtt, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr parancsolt Izraelnek. Ekkor a 7. hónap hányadik napján? Első napján előhozta Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, hogy együtt voltak a férfiak és az asszonyok, mindazok, akik meg tudták érteni a hallottakat. Na, 7. hónap, első napja. Valaki tudja, hogy az milyen ünnep volt Izraelben az Ószövetség szerint? Hogy ez a kürtzengésnek a napja, még új évként is, vagy az új évként is említik, a Rosh Hashana a mai időkben, így említik ezt az ünnepet. Úgyhogy ez egy nagy ünnep volt, amit évek óta, évtizedek óta nem ünnepeltek. Úgyhogy összegyűlt a nép. Mi volt? Hát úgy kell elképzelni, hogy ez egy hatalmas, szabadtéri istentisztelet volt. Építettek egy nagy emelvényt, fölálltak rá, kicsit olvashatunk tovább erről a 4. verstől, a 3. verstől. Kora reggeltől egészen délig felolvasott belőle a téren, a vízikapu előtt, mindazon férfiak és asszonyok előtt, akik meg tudták érteni. Az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Az írástudó Esdrás egy erre célra ácsolt fa emelvényen át, mellett állt jobb keze felől, és itt egy csomó név, amit nem olvasok. 5. vers, Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban állt, mikor felnyitotta, az egész nép fölállt. Jó, tehát alapvetően úgy kell elképzelni, hogy nagy fa emelvényt építettek, arra állt fel Esdrás, mellette volt Nehémiás, és egy csomó lévita, tehát ott álltak mellette, és a nép erőtük álltak. Hányan voltak? Hát valószínűleg több tízezren álltak ott, legalább több ezren álltak ott erőtük. És a következő versekben próbálnánk azt látni, vagy nézni, hogy mi az előzmény, vagy mi a szövegkörnyezet, ahol Isten azt mondta, az Úrnak öröme a ti erősségetek. Mert szerintem itt látjuk azt, hogy hogyan lesz a miénk az Úrnak az öröme. Az első, az öröm az imádatban. Öröm az imádatban. Nézzük a 6. verset. Akkor áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent, és az egész nép fölemelt kezekkel így felelt rá, ámen, ámen, majd meghajoltak és leborultak az Úr előtt arccal a földre. Ez mi? Ez az imádat, nem? Fölemelt kéz, ámen, ámen, utána leborulni, hódolni Isten előtt. Öröm az imádatban. Még egy ige, itt a Zsoltárok könyvében. Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm. Jobb módon örök gyönyörűség van. Most meg kell, ha őszintén mondom, nekünk, nekem, még a mi gyülekezetünknek kell tanulni a dicsőítésre a tőletek. Tehát nagyon-nagyon... Hát ha így szabad mondani, hogy élveztem, tehát a dicsőítést, és megköszönöm a dicsőítő csoportnak a felkészülési szolgálatát, és tudjátok, mit láttam a dicsőítésben? Örömöt. Ti is láttatok? Legalább itt a színpadon láttam, most hátrafelé nem néztem túlságosan, de hol van a Tamás? Tamás, köszönöm, én benned láttam az örömöt, és a lányokban is, a többiekben is. Tehát, és ez jó, nem? Jó dolog az Urat dicsérni. Öröm van benne. Hát igen. Sanyi tudna mondani azt, hogy én ezt tanulom 25 éve itt Magyarországon, és még nem ott tartok, ahol kellene, de ugye én nem abból a háttérből jöttem, ugye hagyományos gyülekezetben nőttem fel, ahol hát az éneklés az nagyon hagyományos volt, az nem akarom bántani senkit, én azt tudom mondani, hogy nem tanultam imádni azáltal. Énekelni sem túlságosan, mert nem jól énekelek, de imádni biztos, hogy nem. Hanem itt Magyarországon tanultam. És nem mindig könnyen. A falu missziós csoporttal jártam. Sanyi, még Rász Lajos, akkor tanítottak engem. Sokszor nagyot nyeltem, és utána fölmentem prédikálni a dicsőítés után, de mert idegen volt nekem, új volt nekem. De az elmúlt években megtanultam, hogy milyen jó dolog. Jó dolog felszabadultan dicsérni az Urat, nem? Őszintén. Ugye mások a ti gyülekezeteitek, és ha nem jártatok sok hagyományos a baptista gyülekezetben, akkor ezt már nem tudjátok értékelni azt a felszabadultságot, ami nektek természetes. Hadd mondja azt, hogy sok gyülekezetben nem természetes ez. És ez egy hatalmas dolog. És kell, hogy az imádatban, és tudom, hogy az imádat az több, mint dicsőítés, és nem csak a dicsőítés által lehet imádni, mégis az egy Isten tiszteleten az a rész, amikor talán egy bizonyos értelemben tervezett módon, célzottan imádjuk Istent, nem? És lehet az később az imádság által, vagy lehet közben az imádság által, vagy a bizonságtétel által, vagy sok másféleképpen lehet imádni Istent, ugye, de a dicsőítés által, tehát ez a cél. Nem? Tehát akkor mi azt mondjuk, na, most imádjuk őt. És tudom, hogy van, amikor Isten népének szüksége van bűnbánatra, és azt fogjuk látni ebben az igében is, de alapvetően azt gondolom, hogy kell, hogy jellemző legyen leginkább a dicsőítésünkre ez az öröm. A vasárnap egy ünnep, nem? Ez egy ünnep. Ünnepeljük Jézust, ünnepeljük a feltámadást, ünnepeljük az életet, ünnepeljük a reménységet, ami benne van a nevetekben is. Tehát sok mindent ünnepelünk, nem? És az ünnepléshez élik az öröm. Az öröm. Nem ismerlek benneteket, lehet, hogy vannak olyanok, akik nem szoktatok járni, se a Debrecen, se a Szegedi gyülekezetben, hogy vendégek vannak itt, vagy látogatók vannak, vagy ritkán jártok. Hadd mondja azt, lehet, hogy neked is idegen, lehet, hogy neked is új, lehet, hogy neked is kell megtanulni úgy, ahogy nekem kellett megtanulni. Ugye, nyitott szívvel, őszintén, felszabadultan. Imád Istent. És örömöt találni benne, sőt, ha valóban imádjuk őt, örömöt fogunk találni benne. Miért? Mert Isten jelenléte leszáll. Mi az ő jelenléte? Nem más, mint a Szentlélek. Tehát Isten jelenléte leszáll, betölt bennünket. Mi a léleknek a gyümölcse? Hát a szeretet kell akkor, hogy szeretet áradjon, nem? Békesség kell, hogy békesség áradjon. Öröm akkor kell, hogy öröm áradjon. Nem? Amikor Isten megjelenik, akkor kell, hogy ezek betöltsenek bennünket. Úgyhogy az első pont egyszerűen ez. Ha akarsz, ha szükséged van örömre, imád az Urat tiszta szívvel, őszintén, imád őt, és örömöt találsz. Második, öröm az igében. Öröm az igében. Megint akkor térjünk vissza a Nehémiás 8-hoz. Már olvastuk azt, hogy ugye olvasták az igét, talán a 4. versben. Olvastuk itt a 7. versben, akkor megint egy csomó nehezen kimondó nevek, amiket nem olvasom fel, és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, a nép pedig mindeközben a maga helyén állt, érthetően olvastak a könyvből, Isten törvényéből, és azután magyarázták és értelmezték az olvasottakat. Ugye a 4. versben, vagy 3. versben, Kóra, tehát meddig, Kóra, reggeltől egészen délig fölolvasott belőle a téren. Na, lehet, hogy valaki azt mondja, hát ez már sok, nem? Nem tudom, mi a kora reggel neked. Lehet, hogy az a 8 óra, lehet, hogy másnak az 5 óra. De nem tudjuk, hogy itt hánykor kezdődött ez a gyűlés, de az ige szerint kora reggeltől délig. De nem csak olvasták az igét, hanem itt is csináltak. Magyarázták, nem? Az mit jelent? Hát ez gyakorlatilag egy tanítás, egy igehirdetés volt, nem? Olvasták az igét, és utána magyaráztak, hogy mit jelent ez. Úgyhogy kicsit furcsán hangzik itt, mintha valaki csak ott állna egy hosszú tekercsel, és akkor csak ugye unalmasan olvasná az igét, de nem, az sokkal inkább egy igehirdetés, vagy egy tanítás volt, hogy olvasták az igét, magyarázták az igét. Hát azért nem idegen számunkra az, hogy akár egy egész napot ezzel töltünk, nem? Egy konferencián. Lehet, hogy nem 5-kor kezdjük, de lehet, hogy 9-től este 8-ig együtt töltjük, és igen, van egy-két szünet, meg van más is, de azért lehet, hogy délelőtt is, délután is, este is kinyitjuk az igét, hallgatjuk az igét. Neked hogy tetszik az ilyen nap? Örömöt találsz benne? Örömmel hallgatod az igét? Hát, Jeremiás ezt mondta, ha szavaid rám találtak, eledelemmé váltak, szavaid, jelköveg ez a szó, örömömre váltak nekem és szívem vigasságára, mert a te nevedről neveznek, Úram, seregek Istene. Jeremiásnak nem volt egyszerű szolgálata, a nehezebb dolga volt, mint neked, Sanyi, a legesleg elején, amikor egy páran bántottak téged, vagy mondták, hogy nem kellene gyülekezetet plántálni, azért Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy hirdetni fogod az igét, és nem fognak rád hallgatni. Nem fognak megtérni, nem fognak rád hallgatni. Hát igen, börtönbe csukták őt, verembe dobták őt, árulónak mondták őt. Miben talált örömöt? Jeremiás. Miben? Hát az Úrnak a szavában, nem? Valahogy ez örömöt adott neki. Valahogy, ahogy olvasta az igét, talán eszébe jutott az, hogy hiába börtönbe üdök, vagy hiába, hogy a babiloni hadsereg most körbevette a várost. Tudom, hogy ki Úr. Tudom, hogy mit ígért az Isten. Tudom, hogy mit mond az Isten. Tudom, hogy Isten uralkodik. Tudom, hogy Istennek vannak ígéretei. Tudom, hogy Isten hívott el engem erre a szolgálatra, és engem nem fog elhagyni. Öröm az igében. Tudom, hogy vannak időszakok az életünkben, amikor a napi csendesség, a reggeli csendesség, de a nehezen megy, és lehet, hogy egy kicsit erőltetni kell magadnak azt, hogy erőveszel a Bibliát, és olvasol néhány ige verset belőle. De hadd mondjam azt, hogy ez hosszú távon így marad, nagyon-nagyon le kell borulni az Úr elé, és kérni őt, hogy szabadítson meg téged, és töltsön be téged újra, az ige iránti vágya, hogy vágyakozza. Hogy amikor az igét olvasod, hogy ne száraz legyen. Amikor az igét olvasod, hogy élet legyen számodra, eledel legyen számodra. Hogy Jeremiás mondta, hogy eledel volt számára. Jó, tehát nem jó egy ilyen állapot, hogy hónapokon keresztül a napi csendesség az erőltetett, vagy el is hagyod. Vagy az igéhirdetést, az Isten tiszteletet hanyagolod, vagy jössz hétről hétre, és azt mondja, semmit nem kapok, semmit nem szól az Isten. Nem, tehát kell, hogy az igében találjunk örömöt. Harmadik dolog, öröm a megbocsátásban és a tisztaságban, vagy a szabadításban. Elmondom mindjárt, hogy miről van szó, de olvassuk az igét. 9. versen szerintem eljutottunk. Ekkor Nehémiás a király helytartója és Ezrás az írástudó pap, valamint a léviták, akik magyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. Ez az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja, ne keseregjetek, és ne sírjatok hát, mert sírt az egész nép, amikor törvény igéit hallotta. Miért sírtak? Miért bánkódtak? Mit gondoltak? Igen. Jó, tehát felismerték a bűneiket, nem? Rájöttek arra. Ószövetségben mindig minden szerintem megújulásnál ott van az ige, és ott van a bűnbánat. Ebben a sorrendben is. Tehát az ige és a bűnbánat. És ez szükséges. És van, amikor az ige hangzik, és nagyon erősen megítél téged, nem? Nagyon erősen szól, és érzed, és látod, hogy mennyire távol állsz. És lehet, hogy a mai napon is lesz egy ilyen, hogy lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy el vagy keseredve, és az öröm azon ilyen távol áll tőled, olyan nehezen tudsz örülni, hogy lehet, hogy Isten bizonyos értelemben megítél téged ennél az igazságnál. Jó. De az öröm üzenet az, hogy amikor sírunk a bűnünk felett, akkor jön az ige, ami azt mondja, ne sírjatok, és ne bánkódjatok. Miért? Mert ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa. Nem? Tehát kell a bűnbánat, és néha a sírással jár, és bánkodással jár, de amikor bánkodunk a bűneink felett, és megvalljuk a bűneinket, akkor is jöhet az az öröm, hogy itt van az ígéret, hogy Isten megbocsát. És jön az Isten szava, ami azt mondja, ne sírjatok többet, ne bánkodjatok többet. A következő versben, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Ne maradjatok a gyászban. Ne maradjatok a bánkodásban. És néha ez a probléma, hogy egy-egy, én azt mondja, vannak olyan egyházak, ahol nagyon nagy hangsúly van a bűnbánaton, és én védkem, én igen nagy védkem, és van helye annak, hogy azt elismerjük, és megvalljuk, de nem szabad maradni abban az állapotban, és emlékszem, hogy jött egy hölgy a gyülekezetünkbe néhány éve ezelőtt, és amikor megtért, és kérdeztem, hogy igazából mi az, ami annyira vonzó volt, az, hogy azt mondja, igen, én mindig tudtam, hogy bűnös vagyok. Ez sose volt kérdés nekem. De most tudtam azt, hogy van megbocsátás, és nem kell állandóan abban az állapotban maradni, és ő így mondta, én védkem, én igen nagy védkem. Tehát, hogy van bocsánat. És jön az Isten szava annak, aki bánkodik a bűnei felett, és megbánta, és megtért, hogy ne bánkodjál többet. Van, akinek éppen az hiányzik, hogy nincs bűnbánat, de van, aki megbánja a bűneit, de nem tudja elfogadni a megbocsátást. És nem tudja elhinni azt, hogy most szabad örülni. Szabad tovább lépni. Nem tudom, hogy milyen bűnök vannak a háttéredben, vagy a jelenedben, de én azt tudom mondani, hogy le lehet tenni, igen, meg kell vallani, és meg kell térni belőle, de utána föl lehet állni, és tovább menni azzal az igével, hogy ne bánkodj tovább. Ne sírjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Még egy igét ide is ad vissza, ugye Dávid itt a Betsábéval való bűne után, ad vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség szellemével támogass engem. Ad vissza nekem a te szabadításodnak az örömét. Lépjünk tovább, akkor negyedik. Öröm Isten gondviselésében és ajándékaiban. Akkor elérkeztünk a 10. vershez, Nehémiás 8:10. Ő azt mondta nekik, menjetek, egyetek kövér falatokat, és ígyatok édes italokat. Azt tudtátok, hogy ilyen parancs van a Bibliában? Azt ki lehet írni majd férfiak a, mit terem én, a hűtőszekrényre, vagy a konyhába kirakni. Ez egy parancs, nem? Tehát Isten azt mondta, egyetek kövér falatokat. Igen. Nem ezek a zsírszegény ételeket, amiket ajánlanak a mai időkben, hanem az igazi magyar étel, az ugye abban van kövér is, és zsír is, nem? Biblikus dolog. Hát, hogy a férfiak aláhúzzák a bibliájukban. Amen. Oké. Okay. Na, mi a lényeg itt? Hát a lényeg itt az, hogy ünnep van. És én azt gondolom, hogy ezek az emberek ugye legtöbben nem eszették minden nap, nem? Nem azért, mert nem szabad, hanem azért, mert nem tették volna ezt meg. Tehát nem voltak olyan gazdagok, hogy minden nap a kövér húsokat, ételeket, az édes italokat vegyenek magukhoz. És alapvetően egy ünnepnél, és sok ünnepnél ez egy hangsúlyos dolog volt, hogy valahogy hálát adni, tehát azért, amit Isten adott neked, nem? És tehát bizonyos értelemben a magyar gyülekezetekben is megvan ez a hagyomány, jó hagyomány, tehát amit úgy hívunk egy háladó napnak, tehát és ugye szeptember, október, novemberben szokott lenni, általában az aratáskor vagy aratás után, és valahogy szimbolikusan is mit akarunk ezzel kifejezni, hogy telerakjuk itt, nem tudom, a szószék köré, vagy egy asztalt, bizonyos zöldségekkel, és utána egy jót eszünk együtt, és tehát mi ezzel mit akarunk kifejezni? Hogy Isten, te gazdagon megáldottál engem anyagiakban is, földiekben is, nem? És én azt gondolom, hogy ebben is kell nekünk örömöt találni. És ne gondoljátok azt, hogy ezek az emberek, akik így örültek ezen az ünnepen, gazdagabb emberek voltak, mint mi. Valószínűleg sokkal szegényebb emberek voltak, mint mi. Nem? Sokkal szegényebb körülmények között éltek. De mégis Isten arra tanította őket, hogy csak egyetlen egy kis kecskéd van, vagy bárányod van, hogy ezt is vágd le. És élvezd azt, amit Isten adott neked is. És érezd azt, hogy Isten ellát téged, és eltart téged, és gondoskodik rólad. És adj hálát. Ezért, hogy mondtam, nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy azt figyeljük, ami nincs, és nem azt figyeljük, ami van. És én azt gondolom, hogy sokkal több van nekünk, mint a legtöbb embernek a világon. És tudjuk, hogy vannak gazdagabb országok, de vannak lényegesebben szegényebb országok, és tehát ahol, tehát, hát nem tudnak úgy enni, nem tudnak úgy élni, mint ahogy mi. És sokszor mi bánkodunk, és panaszkodunk, és zúgolódunk, és lehet, hogy kellenek pont ezek az ünnepek, mint itt, és kell talán a szószékről néha egy parancs, hogy most álljunk le, és ünnepeljünk, és együk a kövér falatokat, és az édes italokat, és ünnepeljünk, és ismerjük el, hogy Isten megáldott bennünket. Megáldott téged az elmúlt évben? Megáldott anyagiakban, földiekben? Megáldott a családodban? Esetleg egy új gyermekkel, vagy a gyermek áldással, vagy megáldott téged a munkádban, valami sikerrel, megáldott téged a tanulásban, és valamit elértél, vagy tovább léptél, vagy megáldott téged. Tudsz ebben örülni? Ennek örülni? Hát igen. Menjünk tovább. 5. Ó, bocsánat, itt van ez az ige, már felolvastam. 5. marad ez az ige. Öröm a közösségben és kapcsolatainkban. Mire szeretnék itt mutatni? a többes számra. Menjetek, egyetek, ígyatok. Jó, mit gondoltok, hogy alapvetően az volt a parancs, hogy mindenki menjen külön-külön, saját kis szobádba, csendesedjél el, és ott egyél egyedül egy jó, finom, rántott húst, de ne családoddal egyedül. Nem. Mi volt a parancsnak a lényege? Hogy együtt, nem? Együtt. Együtt együnk. Hát úgy kell elképzelni, és olvasod később, ugye a következő versek, 13. verstől beszél arról, hogy készültek akkor a sátoros ünnepre, mert olvasták az igét, hogy mindjárt jön, ugye a 7. hónapban a sátoros ünnep, és akkor azt is meg kell tartani, és azt fogjátok olvasni ott, hogy akkor van, aki a ház tetejére építette ezt a lomsátrat, furcsán hangzik nekünk, akik ugye nyerek tetőkkel élünk, de ugye ott a lapos tetőn akkor még hűvös volt ott, stb. Tehát akkor ott építették. Van, aki ugye talán vidékről jöttek, és ott a téren, vagy a város körül építettek, és tudjátok, hogy mekkora, hogyha így mondom, buli lenne ez? Gyermekeitek élveznék azt, hogy akkor lomsátrat kell építeni a háznak a tetején, és ott fogunk lakni, és ott fogunk enni. Hát ez egy nagyszerű élmény, nem? Vagy jöttél a vidékről, és akkor nagy tábortüzet kell rakni, és ugye tehát mindenkinek gyűjteni kell a fát, és akkor ott egy jót fogunk, hát nem tudom, nem bográcsban főztek, nem tudom, de mégis egy jót akkor sütöttek, vagy főztek ott. Ezek a jó dolgok, nem? Ezek a jó ünnepek, amikor a család együtt van. Erre jó, hogy családi tábor is, hogy a nagy család együtt van, nem? Régebben sokszor figyeltem, hogy egy ilyen családi táboron, tehát már szerde csütörtök körül, a gyerekek mind közösek, nem? Tehát a te gyermeked, az én gyermeked, mindenki szól a másiknak a gyermekére, vagy vigasztalja, elesik, mindenki elfelejtette, hogy az ő saját gyermeke hol van, és akkor egymásnak a gyermekeire figyelünk, és tehát egy ilyen nagy család alakul, nem? És egy hétig együtt esztek, és együtt játszatok, együtt halljátok az igét, együtt dicséritek az Urat. Ez ünnep, nem? Ez ünneplés. És lehet, hogy nem a 7. hónapban vagyunk, de hát azért igen, a mi naptárunk szerint igen, igen. Zsidó naptár szerint ez szeptember, október, de hát a mi naptárunk szerint ez pont a 7. hónap, ugye jól jött ki az. Jó, tehát úgyhogy a 7. hónap, jó helyen vagytok, ünnepeljetek. Közösség. Ugye az asztal közösség Közel-Keletben többet jelent, mint nekünk. Lehet, hogy nekünk az asztal közösségnek a lényege az étel, az evés. Számunkra a közösség volt a legfontosabb. És az asztal közösség ugye azt jelentett, hogy elfogadjuk egymást, szeretjük egymást, értékeljük egymást, egy család vagyunk, egy nép vagyunk. És azt figyeltétek a Bibliában, hogy Isten hányszor hívja az ő népét asztal közösségre. Hát még a példázatokban is vannak vacsorák, és van mennyegző, és lakodalom, és miért? Mert a közös étkezés az az igazi közösség. Ez az odatartozás. Valahova tartozok. Egy családhoz tartozok, egy néphez tartozok. Miért? Mert egy asztalhoz ülünk le. Hadd mondjam azt, hogy az igazi öröm az életben leginkább a kapcsolatokban található. És természetesen elsősorban az Istennel való kapcsolat a kulcs, de utána az emberekkel való kapcsolat. És nem tudom, hogy így kezeljük el kapcsolatainkat. Tehát, hogy ekkora értéket adunk-e kapcsolatainknak. Kedves férjek, ha a feleségeddel egy boldog házasságban éltek, gazdagok vagytok. Nem? Sokkal többet ér, mint a nagyobb ház. Sokkal többet ér, mint a szebb autó. Tehát az, hogy békesség és öröm egy családban. Higgyétek el, hogy a gyermekeiteknek sokkal többet számít az, hogy van egy békés, szerető család, ahol biztonságban érzik magukat, ahol az asztal közösség igazi odatartozást és közösséget jelent. Az sokkal többet ér, mint az, hogy milyen telefont veszel nekik, vagy milyen ruhát tudsz felvenni nekik, vagy cipőt, vagy milyen albérletet tudsz fizetni nekik az egyetemhez, vagy kollégiumban lesznek. De sokkal többet jelent a kapcsolat. És kell, hogy így értékeljük, és így kezeljük a kapcsolatainkat, hogy lássuk, hogy itt van az örömnek az egyik forrása. És akkor az utolsó, ez a hatodik, öröm az adakozásban és szeretett szolgálatban, így lehet mondani, hogy ez még mindig a Nehémiás 8:10, küldjetek belőle azoknak is, akik semmit sem készítettek. És mi jön utána? Ugye az Úrnak az örömeti erősségetek, ugyanabban az igeversben. Mi van előtte? Egyrészt együtt vagyunk, és ünnepelünk, de másrészt mi azokra is figyelünk, akik esetleg egyedül vannak, vagy annyira szegények vannak, hogy még egy kecskéjük sincs, hogy levágják. Lehet, hogy egy kacsájuk sincs, vagy egy tyúkuk sincs, tehát semmi nincs. És akkor mi ott fogunk ünnepelni a tábortűznél, és jól lakni, és 10 méterre arrébb, ott egy család zsemlével és szendvicssel, vagy nem tudom mivel. Értitek? Tehát az örömnek az egyik forrása az, hogy felemelni a szemeidet, akár a saját családodról, és erre is tanítani kell a gyermekeinket, hogy ne csak magunkra gondoljunk, a mi családunk boldog, és az elég. De mi van a mellettünk lévő családdal? A mögöttünk lévő családdal? A két tábortűze arrébb lévő családdal? Ők jól laknak. Nekik van elég ennivalójuk. És azért mondja, hogy küldjetek azoknak, akik semmit sem készítettek. De tudok még egy jobbat mondani. Hívjátok őket a te tábortűzödhöz. Hívjátok meg, hogy akkor ők is érezzék azt, hogy valahova tartoznak. Hát majdnem a missziót is látjuk ebben az igeversben, nem? Hogy van küldetésünk mások felé. Ebben van öröm. Van öröm, amikor adunk. Adhatunk. Van öröm abban, amikor meghívunk egy családot magunkhoz. Leülünk, és eszünk, és beszélgetünk. Van öröm, amikor esetleg veszel egy kis, vagy bevásárolsz egy kicsit, és lehet, hogy titokban lerakod az ajtóhoz, és becsengedsz, és elszaladsz. Van öröm abban, hogy adunk, küldünk másoknak. Jézus mondta, hogy jobb adni. Van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Mint kapni. Jó, a mai este a lényeg az Úrnak öröme. Ez az ő öröme. Ez betölt bennünket. De mikor, és hogyan, és miként? Amikor imádjuk őt, amikor az ő igéjét szeretjük és hallgatjuk, amikor megvalljuk a bűneinket és elfogadjuk az ő megbocsátását, amikor örülni tudunk és hálát tudunk adni az ő gondviseléseiért, amikor együtt ünnepelünk a családdal, kicsi családdal, nagy családdal, és amikor adunk, küldünk másoknak, akkor mi is megtapasztalhatjuk az Úrnak az örömét. Köszönöm, hogy meghallgattatok.